A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelméknek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön, örökké. Amen. A 153. énekünk első és második verszakával dicsérjük Isten. A 153. énekünk első verszaka így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek ígéret, amint az írva található a Dániel könyve 5. részében az 1-től 9-ig terjedő versekben, illetve a 23. vers második felétől egészen a 30. versig. Olvasom Istennek ígéret a Dániel könyve 5. részéből az 1-től 9-ig terjedő versekből, illetve majd a fejezet végéről is. Bélsazár király nagy lakomát rendezett 1000 főemberének, és az 1000 vendég előtt itta a bort. Miközben bort ittak, megparancsolta Bélsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezár vitt el a jeruzsálemi templomból, hogy azokból igyék a király és a főemberei, feleségei és másodfeleségei. Akkor előhozták az aranyedényeket, amelyeket elvittek Isten házából, amely Jeruzsálemben van. Azokból ivott a király és a főemberei, feleségei és másodfeleségei. Bort ittak és dicsőítették az arany, ezüst, réz, vas, fa és kőisteneket. Egyszer csak emberi kéz ujjai tűntek föl, és írni kezdtek a mécses tartóval szemben a király palotájának vakulatára, a király pedig nézte a kézfejet, amint írt. Ekkor a király ábrázata elváltozott, gondolatai megháborították, derekának inai elernyedtek, és térdei egymáshoz verődtek. Hangosan kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és a jövendőmondókat. Majd így szólt a király a babiloni bölcsekhez, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni az értelmét, azt bíborba öltöztetem, arany lánc lesz a nyakában, és mint harmadik uralkodik az országban. Erre a király bölcsei mind odajöttek, de nem tudták elolvasni az írást, és a jelentését sem tudták megmondani a királynak. Akkor Bélsazár király még inkább megrettent, arca elsápadt, és főemberei is megzavarodtak. Dániát hívatta a király, aki ezt mondta neki. Az Istent pedig, akinek a kezében van a lelked, és előtte van minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Ez az írás, amely föl van írva, mené, menél, tekel, uparszín. Ez pedig a szavak értelme, mené, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekél, azaz megméretettél a mérlegen, és hiával találtattál. Perész, azaz felosztatott a te országod, és a médeknek és perzsáknak adatott. Akkor parancsot adott Belsazár, és bíborba öltöztették Dániát, aranyláncot tettek a nyakába, és kiirdették felőle, hogy harmadikként uralkodik az országban. Ugyanazon az éjszakán megölték Bélsazárt, a káldeusok királyát. A kegyelem Istene tegye áldotta az ígét, hogy Krisztus Urunk beszéde gazdagon lakozzék a mi szíveinkben, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelket társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárzatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, mi urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén a felől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet ad meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, az ő ígé által úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 168. énekünk első 4 verszakát énekeljük. A 168. énekünk első verszaka így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Thank you. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ennek a napnak a reggelén is teled állhatunk és elcsendesedhetünk itt. Néha nehezen megy, hogy igazán csendben rád figyeljünk. Annyi minden történt ezen a héten. Talán sok mindent elrontottunk, elmulasztottunk, talán sérelmek is értek. Hozzuk ide magunkkal teléd mindazt, ami bennünk zakatol most. Sok tőled idegen gondolatot és indulatot is. Hozzuk egész szomorú, üres vagy szennyes önmagunkat, de hozzuk a hálánkat is, mert az utánad való vágyakozás hozott ide minket, atyánk. Kérünk, erre tekints kegyelmesen, és ha van is bennünk sok kételkedés, meg hitetlenkedést, nézd azt a kevéske hitet, ami már hozzád vonz, amivel már áldozatok árán is keresünk téged. Áldott légy Istenünk, hogy újra mennyei atyaként szólíthattunk meg téged, hiszen ebben benne van a mi teremtésünk, a te gondoskodásod irányunkban, a gondviselésed, amelyben részesülünk, a védettség szárnyaid árnyékában. Nincsenél jobb állapot, mint a te tenyereden élni. Te vagy a Szent, az Úr, a mindenható örökisten, akit az egek egeiben nem fogadhatnak, akit nem láthat ember színről színre földi életben, aki mégis közel van hozzánk lelked által. Te vagy a mi Urunk, aki Krisztusban közeledtél hozzánk. Csoda számunkra, hogy a Szent Isten atyaként velünk van. Hálásak vagyunk, mert a te nemzetséged vagyunk. Ez a kiválasztottság, a veled való közösség a legfőbb jó az életünkben. Köszönjük, hogy minden áldozatot megér az, hogy a te közeledben tartózkodhatunk, és átjárhat minket a te szentséged. Bocsáss meg, hogy ezt sokszor elfelejtjük. Bocsáss meg, hogy sokszor dicsekszünk ahelyett, hogy téged dicsőítenénk. Engedj most közel magadhoz, és a te szentséged járja át a gondolatainkat, indulatainkat. Az az indulat hadd legyen bennünk, ami volt a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tudjuk, Úr Jézus, hogy te adattál nekünk Istentől szentségül, igazságul, bölcsességül és váltságul. Oldd a szívünkben nagy vágyakozást, azután, hogy szentségedben részesüljünk. Tudjuk, hogy semmi szentségtelen és tisztátalan nem mehet be a mennyek országába, de mi szeretnénk oda belépni már itt. Engedj magadhoz közel, beszélj velünk, és a te igéd végezze bennünk megszentelő munkáját. A te szent fiad Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. ...233. énekünk 5. verszakának az eléneklésével készülünk Isten igéjének a meghallására. A 233. énekünk 5. verse így kezdődik. Jézus, segíts engem ebben, hogy életem folyjék szentebben. Részében a 14-től 19-ig terjedő versekben. Olvasom Istennek igét Péter apostol első leveléből, az első rész 14-től 19-ig terjedő versekből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat korábbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanság ideje alatt voltak bennetek, hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit, cselekedetei szerint, félelemmel éljétek jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Amen. Kedves testvéreim, a mai ige fő üzenete az, hogy szentek legyetek. Isten kifejezett akarata erre az Isten tiszteletre az, hogy szentek legyünk, és meg is indokolja azt, hogy miért kell nekünk ezt tennünk, mert ő szent. Hogyha visszaemlékezünk arra, hogy mit is jelent a szentség a Bibliában, hogy mit is jelent az, amikor egy ember szent a Bibliában, akkor rájövünk arra, hogy azt tanultuk a KT folyamán, hogy az az ember szent, aki Isten számára el van különítve, illetve aki erkölcsi értelemben tiszta. Mivel Isten szent egyedül, éppen ezért csak azok lehetnek szentek, akik Isten közelében vannak. Hogyha figyelmesen elolvassuk a mai igét, akkor azt láthatjuk, mint a mi atyának a szavai érkeznének vissza belőle, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, majd legyen meg a te akaratod. Hogyha figyelmesen elolvassuk az igét, akkor az apostol arról beszél, hogyha szent atyának hívjuk mi Istent, akkor igyekezzünk úgy viselkedni, mint az ő gyermekei, és engedelmeskedjünk neki, akkor ne felejtsük el azt, hogy ő áron vet meg minket, nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk ki az atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, a Krisztusén. Testvéreim, aki szoros közösségben szeretne lenni Istennel a hétköznapokban, mert ez a levél főleg azoknak a keresztényeknek szól, akik a hétköznapokban is szeretnének Istennel lenni, azok engedelmeskedniük kell Istennek, illetve nem szabad elfelejteniük azt, hogy ők Isten tulajdonai. És itt a tulajdon szót a rabszolga tartó értelmében kell nekünk értenünk. Isten a mi tulajdonosunk, hiszen ő a drága vérével fizetett nyírettünk. A felolvasott igéből, kedves testvéreim, ezen az Isten tiszteleten a szentség három ismertető jellével fogunk megismerkedni. Először szent az, aki Isten közelében van, másodszor szent az, aki Istennek a tulajdona, harmadszor pedig szent az, akit Isten arra használhat, amire ő szeretné. Éppen ezért ezen az Isten tiszteleten három kérdést kell magunknak feltenni. Először az, hogy hol is vagyunk, Isten közelében vagyunk-e, másodszor az, hogy ez a tulajdon, ez tudatos-e bennünk. Tudatos-e bennünk az, hogy Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk, illetve megvan-e bennünk az a vágy, hogy minél inkább az ő tulajdonába kerüljünk. És harmadszor azt a kérdést kell magunknak feltennünk, hogy ki használ bennünket, illetve hogy mire használ bennünket. Kedves testvéreim, a Bibliaolvasás rendjén azért olvastam fel a Dániel próféta könyvéből, mert az a rész nagyon jól szemlélteti azt, hogy mit is jelent szentnek lenni. A felolvasott részben az edényekről van szó, a szent edényekről. Ezekről tudjuk azt, hogy aranyból és ezüstből készültek, illetve azt is, hogy Salamon ajándékozta őket a templomba. Tehát három dolgot tudunk ezekről az edényekről. Először tudjuk azt, hogy ezek a templomban voltak, tehát Isten közelében. Másodszor tudjuk azt, hogy Salamon Istennek ajándékozta, tehát az ő tulajdonai voltak. És végül azt is tudjuk, hogy Isten tiszteleti célokra használták őket, tehát Isten használta őket. Tehát Isten közelében voltak, Isten tulajdonai voltak, és az ő dicsőségére használták őket. Ez 400 évig volt körülbelül így, amután Nabukodonozor betört az országba, és elrabolta ezeket az edényeket, elvitte magával, és a felolvasott részben arról van szó, hogy Belsazár, az ő fia, előhozatja ezeket az edényeket, és egy tivornya keretén belül fél részeget isznak belőle, és éppen ezért szentségtelenítik meg ezeket az edényeket. Összefoglalva tehát, szent az, aki Isten közelében van, aki Isten tulajdona, illetve akit Isten használhat. Illetve ennek az ellentéte is igaz, szentségtelen az, amelyik távol kerül Istentől, az, aki valaki másnak a tulajdonába kerül át, illetve az is, akit más használhat. Éppen ezért azt kell mondanunk, hogy ez érvényes ránk emberekre is. Érvényes ránk az, hogyha Isten közelében, a hétköznapokban is Isten közelében vagyunk, akkor szentnek lehet bennünket nevezni. Hogyha tudatos bennünk az, amit Péter apostol itt megfogalmaz, hogy mi az Isten tulajdonai vagyunk, illetve hogyha Isten használ bennünket, hogyha Istenre nézünk, amikor teszünk valamit, és először azt várjuk, hogy ő bólintson rá, vagy esetleg ő mondja azt, hogy ez így nem jó. Testvéreim, ez a szentségnek a titka, és életfontosságú, hogy szentek legyünk, mert csak a szent ember mehet be Isten országába. Isten bennünket arra hívott el, hogy ez a szentség járjon át bennünket. Remélem, hogy mindjárt majd az ének során szívünkből fogjuk az énekünket énekelni, amely így hangzik: tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és igazságban. Szívemben mindig fel szállhassak sas szárnyon, csak te légy világom, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len templomodá szívem, lelkem. Testvéreim, ez Istennek a célja velünk, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk legyen az ő temploma. Testvéreim, nézzük meg most egy kicsit részletesebben, hogy mit jelent ez a három dolog, ami életünkre nézve, mit jelent az, hogy Isten közelében élünk, illetve mit mond erről a Biblia, mit jelent az, hogy Isten tulajdonába kerültünk, illetve mit jelent az, hogy Isten használhat bennünket arra, amire ő szeretne. Vegyük sorban most ezeket. Kedves testvéreim, Isten közelében tartózkodni azt jelenti, hogy valóban átjár bennünket az ő közelsége, az ő tisztasága, szentsége, és visszatükröződik rajtunk valami ebből. A Szentírásban nagyon sokszor találkozunk azzal a gondolattal, hogy az ember vissza kell tükrözze azt az Istent, aki benne lakozik. Hogy valami vissza kell jöjjön belülünk az Isten lényegéből, az ő fényéből, az ő világosságából. Egy példa nagyon jól szemlélteti, hogy mi is jelenthet ez. Egy magyar orvos számol be arról az emlékirataiban, hogy miért is lett ő valójában orvos. Az események 1945-ben történnek a budai várban, ahol ezek az emberek átvészelték az ostromot. És ez a, ki mára már orvos lett, már nyugdíjas is, akkoriban gyermek volt, és azt írta le, hogy ott a pincében, ahol ők voltak, ott egy orvos is dolgozott, és hordták neki a sebesülteket, akin ő igyekezett segíteni. Igen, de volt egy probléma, mert nem volt fény forrás. Éppen ezért megpróbáltak összeeszkabálni különböző dolgokat, hogy legyen fényforrásuk. Az első dolog, amit leír, az az, hogy egy biciklit fejjel lefele fordították, a dinamót átszerelték a hátsó kerékre, és akkor így ráültek, és felváltva hajtották a biciklit, hogy a lámpa az világítson az orvosnak, hogy tudja elvégezni a műtéteit. Aztán arról beszél ez az orvos, hogy végül előkerült egy petróleum lámpa, viszont tudjuk azt a petróleum lámpákról, hogy eléggé tompa a fényük, eléggé sárgás, éppen ezért megint nem tudott az orvos normálisan dolgozni. Akkor meg azt találták ki, hogy tükröket szedtek elő, és azt próbálták oda tenni a műtőasztal köré, hogy a fényt így felerősítsék. Egyszer meg a gyermeknek a kezébe is nyomtak egy ilyen tükröt, azonban nem sikerült sehogy sem neki az, hogy fényt vigyen oda a sebre, ahol az orvos dolgozott. Akkor a gyermek megkérdezte, hogy mi lehet a baj, mondták, hogy törje meg, mert biztos piszkos a tükör. Végül kiderült, hogy nem ez volt a baj, hanem az volt a probléma, hogy azt a tükröt úgy kellett fordítani a fényforrásra, illetve rá a sebre, hogy az tükrözzön valamit. Igen, testvéreim, erről van szó, hogy Isten azt akarja, hogy mi is így tükrözzük az ő dicsőségét. Mert nem mindegy, hogy mi hogyan állunk Isten felé. Nem mindegy, hogy a szívünket, a lelkünket mutatjuk ő felé, vagy esetleg a hátunkat. Pál apostol az Efézusiakhoz írt levelében mondja, hogy az ő dicsőségének a magasztalására teremtett, és teremtett újjá bennünket. Ez, testvéreim, a célja. Nem csak az, hogy bűnbánatot kapjunk, hogy bűnbocsánatot kapjunk Istentől, és hogy üdvösségünk legyen. Nem csak az, hogy értelmesen leéljünk egy életet Isten akaratának engedelmeskedve, hanem az a célja, hogy átjárjon bennünket az ő szentsége, és mi visszatükrözzük valamilyen értelemben ezt. Ami életünket, ami szívünket, ami lelkünket, ami akaratunkat, ami elménket kell Isten felé fordítanunk, hogy abba bele süthessen az ő dicsősége, hogy aztán mi is egész életünkkel, egész akaratunkkal, elménkkel és szívünkkel és lelkünkkel majd tükrözzük az ő dicsőségét. Testvéreim, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, szüksége van arra, amiről ez a példa is szólt, hogy tiszta tükörre van szükség. Ez azt jelenti, hogy tiszta életünk kell legyen, hogy távol kell tartsuk magunktól a bűnöket. Másrészt pedig, úgy ahogyan ebből a példából is láttuk, kell engedjük azt, hogy Isten ezt a tükröt, ami életünket úgy állítgassa, ahogy ő szeretné. Hogy azt csináljon vele, amit szeretne, hogy oda küldjön bennünket, ahova ő akarja. Úgy állítsa be, ahogyan ő akarja. Testvéreim, ez a teljes belső készség, aminek a magas fokát megint csak Jézus Krisztusban szemlélhetjük. Ő mondta többször a következőket: nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azért, aki elküldött engem. Egy ilyen példa, rekkenő hőségben mennek Jézus és a tanítványai, több órán keresztül gyalogoltak, mire odaértek Sikár kútjához. A tanítványok azt tették, hogy először kerestek egy lehetőséget arra, hogy először egyenek és igyanak, egy kicsit megpihenjenek, viszont Jézus ezzel ellentétben azt teszi, amire az atya felkérte. Először megvárja az asszonyt, először vele beszélget, és aztán csak utána vonul vissza. A Mózes harmadik könyve sokat foglalkozik azzal, hogy Isten szent, és az ő szentségében akar bennünket részesíteni. A 10. rész 3. versében olvashatjuk, ezt mondta Mózes Áronnak: ez az, amit szólt az Úr, akik hozzám közel vannak, azokban meg kell szenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Testvéreim, mert ő minket az ő dicsőségének a magasztalására rendelt. Ezt a gondolat egységet úgy tudnánk befejezni, és ezzel tudnánk hazamenni, hogy mindjárt megvan a maga programja, van, aki már az előtti napon, van, aki az előtt egy héttel már elkészíti azt, hogy mit is fog tenni a következő héten. Van, aki főnök alatt dolgozik, ezért más írja elő neki a programot. Mindenképpen mielőtt teszünk valamit, mielőtt neki fogunk valaminek, egy rövid ima hagyja el a mi szánkat, hogy Istenünk, valóban a te közeledben vagyunk, és ez a dolog ez segíteni fog nekünk abban, hogy a te közeledben maradjunk. Kedves testvéreim, rátérve az ige második üzenetére, azt kell mondanunk, hogy komolyan kell vennünk azt, amit Péter apostol itt mond. Áron vásárolt ki minket, Jézus abból a hiába való kárhozatra ítélt életből, amiben mindnyájan beleszülettünk. Igen, nagy ára volt Jézus Krisztusnak az élete, az ő drága vére folyt ki mi érettünk. Ezzel azonban Isten bennünket az ő tulajdonává tett, ővé lettünk. Ez először, testvéreim, azt jelenti, hogy teljes elkötelezettséggel tartozunk neki. A Zsoltáros a következőképpen fogalmaz, akkor az én gazdámra nézett, mint szolga az ő urára. Testvéreim, elég kell legyen nekünk az, hogy Isten az ujjában incsen, és mi kövessük őt. Azonban ez nem azt jelenti reánk nézve, hogy ő meghoz bennünket az akaratunktól, hanem megtanít arra, hogy egyet akarjunk vele. Kiemel a magunk akaratosságából, és valósággá válik az, amiért Dávid könyörög. Taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem, és a te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Testvéreim, ez azt jelenti, hogy a keresztény ember nem szabadságolhatja magát lelki értelemben, nem hagyhatja figyelmen kívül az ő gazdájának akaratát. Nem kérhetünk kimenőt az Istennek való engedelmességből, mert aki őt megismerte, az nem is kíván ilyet, mert az örül annak, hogy ő Istenhez tartozik. Testvéreim, ez azt is jelenti, ami számunkra, hogy nem engedelmeskedünk többé a régi rabtartónak, mert az ördögnek mindig vannak újabb és újabb ötletei, mindig vannak újabb és újabb javaslatai. Világosan meg kell különböztetnünk azt, hogy mi a mi atyánk akarata, illetve mi az, amivel az ördög bennünket kísérget. Ugye kezdettől fogva ott volt az ördögben, és mindig jön az emberhez ezzel a gondolattal, hogy legyél te a magad ura, hogy ne szolgáljál Istennek, hanem te vegyed kezedbe a dolgokat. Ugye Évának is ugyanezt mondta a kígyó a paradicsomban, hogy nyugodtan egyél arról a fáról, mert nem fogsz meghalni. Közben Isten mondta, hogy ne egyetek, mert meg fogtok halni, és valóban Évának a bűne kihatott az egész emberi világra. Még mai napig érzékeljük annak a cselekedetnek a következményeit. Testvéreim, vigyázzunk kell arra, hogy mi az, amit az ördög sug nekünk. Másodszor az, hogy Isten tulajdonai vagyunk, az tökéletes védettséget is jelent a mi számunkra. A következő példa elmondja körülbelül, hogy mit is jelent ez a mi számunkra. Egy felnőtt nő számol be arról, hogy ő nyúl szájjal született, és az iskola társai mindig világossá tették azt számára, hogy ő más, mint a többi, hogy ő, mivel nyúl szájjal született, és ennek következménye is voltak, hiszen az óra is egy kicsit félreállt, a fogaival is probléma volt, hogy a hangja sem volt olyan, mint a többi gyereknek. Lényeg az, hogy amikor a kislányra rákérdeztek, hogy ő miért ilyen, akkor mindig azt hazudta, hogy kisgyerek korában elvágta egy üveg, és éppen ezért néz ki úgy, ahogy néz ki. A kislány már bele törődött abba, hogy a családján kívül senki más nem fogja őt elfogadni. Azonban a második osztályban változott meg ez a dolog, amikor kiderült az, hogy jön egy újabb fülvizsgálat. A kislány azt is tudta, hogy az egyik fülére nem hal teljesen jól, éppen ezért nagyon félt ettől a fülvizsgálattól. Mindig gondolkozott azon, hogy tavalyi években mit kérdezett a tanítónő, hogy van-e új cipőt, hogy kék az ég, hogy esetleg tudjon majd válaszolni, hogy ne derüljön ki az is, hogy az ő fülével is valamilyen probléma van, hogy a társai ezért se csúfolják. Azonban elérkezett a nap, és a kislány fel volt arra készülve, hogy a rossz fülét tartja a tanítónőnek, miközben a jó fülét úgy teszi, hogy leszorítja, de közben kicsit megengedi, és akkor fogja hallani azt, amit a tanítónő mond. Ez a felnőtt nő arról számolt be, hogy ekkor a tanítónő egy olyan dolgot mondott neki, amit 5 szóban foglalt össze, amely megváltoztatta az egész életét. És úgy gondolja ez a felnőtt nő, hogy akkor a tanítónő szólt hozzá, mert ezeket a szavakat mondta: bárcsak az én kislányom lennél. Testvéreim, igen, Isten minden reggel, amikor új napra ébreszt minket, láthatatlanul oda súgja: örülök, hogy az én gyermekem vagy. Örülök, mert én teremtettelek. Nem számít az, hogy milyen vagy, hogy sovány vagy, hogy duci vagy, hogy alacsony vagy, hogy magas vagy, hogy szőke, hogy barna, hogy fekete a hajad. Ő oda súgja minden reggel: bárcsak az én kislányom lennél. Kérdés az, hogy tudatában vagyunk-e ennek. Tudatában vagyunk-e annak, hogy mit jelent az, ami számunkra nézve, hogy Istennek a tulajdonai vagyunk. Tudatában vagyunk-e ennek, amikor a Heidelbergi KT első feleletével válaszolunk, hogy mind testestől, mind lelkestől, életemben, halálomban, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, és hogy az ő akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le az én fejemről. Testvéreim, kérdés az, hogy jelente ez valamit a mi számunkra, hogy ez a legnagyobb vigasztalást jelenti-e a mi számunkra. Tudatosítanunk kell ezt magunkban, és állandóan ennek a boldog bizonyosságában kell élnünk. Nem a magamé vagyok, hanem az ő tulajdona lettem. Testvéreim, a második üzenetből következik a harmadik üzenet. Az, hogy Isten tulajdonai vagyunk, ez azt jelenti, hogy ő használhat bennünket, hogy ő rá, mint gazdára tekintünk, és engedelmeskedünk neki. Ez azt jelenti, hogy nem tesszük az ellenkezőjét, amit ő mond, mert szeretjük, mert mi hálásak vagyunk neki. Azt jelenti, hogy nem akarjuk függetleníteni magunkat tőle, hiszen akkor rontottuk el az életünket, amikor nem rá hallgattunk, amikor az ő hatalma alól kikerültünk, és kiderült, hogy nem szabadok vagyunk, mert akkor az ördög rabszolgái voltunk. Testvéreim, akkor lesz szent valaki, ha Isten arra használhatja, amire ő akarja. A szent edényekkel kapcsolatosan is hallottuk azt a felolvasott igéből, hogy akkor szentségtelenítették meg ezeket az edényeket, amikor bárki ihatott belőlük. Meg kell nekünk is gondolnunk azt, hogy ki az, vagy mi az, aki ihat belőlünk. Ki az, aki használhat bennünket. Ki az, akinek engedelmeskedünk. És itt csak arra kell gondolnunk, hogy természetes az, hogy kell nekünk engedelmeskednünk, hiszen vannak emberi viszonyok is, azonban kell tudnunk azt, hogy ki a mi nagy gazdánk. Testvéreim, az a szent ember, aki mielőtt cselekszik bármit, mielőtt bármit szeretne mondani, mielőtt bárhova el szeretne menni, először ránéz Istenre, és kérdi tőle azt, hogy tegyem-e ezt, hogy menjek-e oda, hogy mondjam-e ezt, vagy sem. Kérdés az, hogy tudunk-e engedelmeskedni, van-e erőnk erre az engedelmességre. Mert ez lelki beidegződéssé válik a keresztény ember életében. Ez nem úgy működik a keresztényeknél, hogy ja Istenem, nehogy valami rosszat tegyek, nehogy megbántsalak tégedet azzal, hogy egy bizonyos parancsolatot megszegtem. Testvéreim, ez nem így működik, hanem ez úgy működik, mint egy jó kapcsolat, mint például egy jó házasság, hogy az ember és Isten csak egymásra néznek, és tudják azt, hogy mind a ketten ugyanazt szeretnék. Hogy vannak szempontkülönbségek, igen, de a felállás az világos. Ő az Úr, én pedig a szolgája vagyok. Ő az Úr, én meg szabad vagyok cselekedni az ő akaratát. Én szabad vagyok arra, hogy teremjem a lélek gyümölcseit. És mindig kész vagyok félretenni magam szempontjait. Azok nem egyeznek az övével, mert folyamatosan tapasztalom, hogy az ő szempontjai jobbak. Egyedül az ő szempontjai jobbak, és éppen ezért képes vagyok ráhangolódni és a látatlanba is igent mondani neki. Testvéreim, hagyd olvassak fel egy részt az Efézusi levélből. A prédikáció elején csak pár szót mondtam ebből. Ő magának kiválasztott minket a világ teremtése előtt, hogy legyünk szentek és fethetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaira fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására. Testvéreim, ez a megváltás célja, ez a megszentelődés célja, hogy az ő kegyelme dicsőségét legyünk képesek magasztalni. Hogy életünk hirdesse Krisztus kegyelmét, ezzel is neki adva dicsőséget. Igen, ez a cél, hogy engedjük azt, hogy Krisztus természete minél inkább elterebélyesedjen a mi életünkben, ezzel kiszorítva az oly emberünket, míg végül az teljesen meg nem hal bennünk. Nagyon nagy kívás ez, testvéreim, mert szentnek lenni azt jelenti a hétköznapokban, hogy Isten tulajdonai vagyunk. Dzsida Jenő, aki maga is egy keresztény ember volt, akinek a költői hitvallása az volt, hogy hit Istenben, hogy hit az élet minden körülmények között megmaradó szépségében, hit a mindenható mosolygásban. Így fogalmaz a szentségre törekvő emberrel kapcsolatosan. Ember, hívnak a száraz téli erdők, hogy virágra borítsd a tar világot, szikkadt fog utak öble búg utánad, hogy kristály húzogású tiszta vízzel töltsd meg őket. Ezért ma mély örömmel hinned kell, hogy a kósza felleget mind biztosan kiszabott úton suhannak, s minden lépted után nyomok maradnak. Minden lépted után nyomok maradnak. Vajon minden léptünk után felsugárzik-e Isten dicsősége? A költő maga így folytatja tovább. Minden bús madarat, szomorka bárányt, végy öletbe, becéz, édes, vigasztalj, légy vidám, sugaras, légy szent fiacskám. Minden bús madár, minden szomorka bárány, de folytathatnánk a sort, minden öreg, minden rászoruló, minden gyermek megvigasztalódik, miután velünk találkozik. Minden ember Krisztus szent fénylő arcát látja, hogyha a szemünkbe néz. A válasz az, hogy nem, erre csak maga Jézus Krisztus volt képes. José Mária Escrivá, aki a szentek legyetek parancsolatot élete nagy hitvallásának tartotta, és mindig azon volt, hogy ezt a parancsolatot valamilyen értelemben tudja betartani, így fogalmaz. Állandóan érezned kell a kötelességet, hogy szent légy. Szentek lenni azt jelenti, nem azt jelenti, hogy különleges dolgokat kell csinálnod, hanem hogy küzdened kell belső életedben, és kötelességet hősies, teljes végrehajtásában. Egy másik alkalommal csak ő fogalmazza meg azt. Jegyezzük meg jól, nem az a szent, aki sohasem esik el, hanem aki alázattal és szent makacsággal mindig föl tud kelni. Kedves testvéreim, nem könnyű ez, de mégsem lehetetlen, mert mindezt maga Isten végezte el. Az Új Szövetség tanításából tudjuk azt, hogy Isten Krisztus nem csak a mi igazságunkra, váltságunkra és bölcsességünkre adta, hanem a mi szentségünkre is. Igen, ez a mi lehetőségünk, hogy befogadjuk Krisztust az életünkbe, és így fog kiáradni Isten szentsége a mi életünkben. Nick Vujicic, a nemzetközileg is híres prédikátor így fogalmaz: lelki életem erős és erőt adó. Tudom, hogy Istennek célja volt azzal, hogy megteremtett, és hogy feltétel nélkül szeret engem. Ott, ahol gyenge vagyok, a teremtő erős. Igen, Istennek célja volt azzal, hogy megteremtett bennünket. Azonban mi ezt a teremtésben kapott célt magunktól nem tudjuk betölteni. Azonban ott, ahol mi gyengék vagyunk, ott a teremtő lehet erős, úgy, ahogyan ez a prédikátor fogalmaz. Ott, ahol mi erőtlenek vagyunk, ott lehet Isten ereje nagyjá, úgy, ahogyan Pál apostol fogalmaz. Ez, testvéreim, a kulcs, ez a megoldás, ez a mi nagy lehetőségünk, ez a mi nagy szanszunk. Engedjük, hogy Krisztus elterebélyesedjen életünkben, hogy ó emberünk végül kiszoruljon. Ekkor fogja tudni Isten felmutatni rajtunk az ő teremtő erejét, az ő teremtő hatalmát. Ekkor fog meglátszani minden létünkön Krisztus dicsősége, ekkor fog arcunkon Isten szentsége felvilágolni. Isten adja meg azt, hogy ez a növekedés végbe menjen rajtunk ezentúl. Amen. A 153. énekünk 5. és 6. verszakával válaszoljunk az igére. A 153. énekünk 5. verszaka így kezdődik: egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Szívünket és lelkünket, mert nem győzzük megköszönni neked mindazt a jót, amit a te erős kezed adott a mi gyenge, erőtlen életünknek. Köszönjük, hogy te egy jókedvű Isten vagy, aki jókedvéből teremtettél minket a jó akaratodnak cselekvésére. Köszönjük neked, hogy ránk, mint szent edényekre gondolsz, nem pedig egy olyan teremtményre, amelyik csupán pól és hamu. Szent arany és ezüst edényekre, amelyeket a te drága vérén vásároltál meg. Köszönjük neked, hogy közeledben lehetünk, hogy te vagy a mi tulajdonosunk, hogy cselekedjük a te akaratodat. Édesatyánk, újra és újra a türelmedet csodáljuk, ahogyan elhívtál minket, ahogyan vártál arra, hogy meghalljuk a hívást és mozduljunk, ahogyan megértettük, hogy valóban a halálban voltunk, és te az életre hívtál, és várod azt, hogy egyre jobban megismerjük ennek az életnek a gazdagságát, amit tőled kaptunk. Köszönjük, hogy adsz időt még arra, hogy a megszentelődés útján is előbbre jussunk. Kérünk, támasz bennünk szent elégedetlenséget, mindazon szentségtelenséget miatt, amíg még beszennyezik az életünket. Taníts meg minket naponta odaállni eléd, hogy megtisztíts minket. Köszönjük, hogy igéd világosság, ami leleplezi foltjainkat, és minden szennyet, amitől megszabadulhatunk. Köszönjük, hogy türelmesen állítgatsz minket újra és újra helyes állásba, hogy tükröződjék rajtunk a te kegyelmed dicsőségének a gazdagsága. Tudjuk, hogy szent vagy, és az a te akaratod, hogy mi is szentek legyünk. Szeretnénk a te akaratodat teljesíteni, azt akarni mindig, amit te. Erősíts meg minket ebben. Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert tudjuk, hogy akaratod nem fenyíték, nem pórász, hanem biztos oltalom. Tudjuk, Istenünk, hogy te messzebbre látsz, mint a mi gyarló szemünk, karod erősebb, mint a mi gyönge karunk, a te segítséged biztosabb. Istenünk, te tudod, hogy mire van szükségünk, te tudod, hogy miért helyeztél oda, ahol most vagyunk. Itt gondolunk családi életünkre, rokoni, baráti kapcsolatainkra, de gondolunk a gyülekezet közösségére, a nagy gyülekezetre, de a szombati és vasárnap esti istentiszteletekre, arra, amikor kisebb vagy nagyobb körben összegyűlünk a te nevedben. Reád bízzuk magunkat, elfogadjuk végzésedet, engedelmeskedni szeretnénk akaratodnak. Urunk, te tudod, hogy nem könnyű a saját akaratunkról való lemondás, mégis te a világ legnagyobb áldozatát hoztad érettünk, hiszen a te fiad mind a halálig engedelmes volt neked, ezzel példát adva nekünk. Az ő engedelmessége volt az, amelyik ajtót nyitott a te fényedbe, abba a fényözőnbe, amelyik a mennyben vár reánk. Jézus engedelmessége volt a kulcs, amelyik kinyitotta a számunkra a mennyek országát. Istenünk, köszönjük ezt neked, és kérünk arra, hogy te adj ebből az engedelmességből nekünk, mert akkor Krisztus fog elterjeszkedni életünkben. Nyisd fel életünk, hogy oda beáramolhassanak Krisztus erői, hogy lehessen a mi képtelenségünk, az ő képességének és rátermettségének bizonyítékai, hogy lehessen a mi gyengességünk és erőtlenségünk, az ő erejének és hatalmának a megmutatói. Mennyei édesatyánk, alázattal visszük elé azokat, akiknek nagy szükségük van te reád, a te kegyelmedre, azok, akik nincsenek itt a templomban, és sehol máshol nem hallgatják a te igédet, azokat, akik nem érzik a lelkükben a szegénységet, a te utánad való vágyakozást. Istenünk, könyörülj rajtuk, mert csak azoké lehet a mennyek országa, akik lelkükben vágyakoznak te utánad. Eléd visszük most a testi szükségekben lévőket, a szegényeket, a gyengéket, az árvákat, a hajléktalanokat, a betegeket, de azokat is, akik megpróbálnak segíteni ezeken az embereken. Te légy nagy kegyelmeddel gondviselőjük, erő a gyengességben, gazdagság a szegénységben, család az árvasságban, hajlék a hontalanságban, egészség a betegségben, kitartás a másokon való segítésben. Irgalmaddal, kegyelmeddel, szereteteddel ne maradj el tőlünk, ezen a héten sem, légy gondviselőnk, te légy körül teremtő hatalmaddal, most és mindörökké. Amen. Magunkban imádkozunk. áldott az Isten, aki meghallgatta a könyörgésünk szavát, és áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mi ezt tenni első vasárnapját. Ilyenkor szoktuk megérteni az új hirdetéseket, ezért vagyok most itt. Kis türelmet kérünk néhány percre még, hogy meghallgassuk ezeket az új jelentéseket. Először is a szeretett szolgálati terség vonatkozásában hirdetem azt, hogy január folyamán egy kükülő menti kicsi református gyülekezet húzás bocsánat anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat, onnan érkezett egy kérés, hogy támogassuk őket, hogy ott a lelkész testvérünk fog jönni majd az ima héten szolgálva közöttünk és közelebb is megismerkedünk vele, és az ottani helyzettel is. Amúgy az ima hét már is jelzett, hogy január utolsó teljes hetében lesz, 21 és 27-e között, és majd 27-e január utolsó vasárnapján úrvacsorával zárjuk az ima hetet. Nyilván úgy, hogy szoktuk minden este vendég lelkésze fognak szolgálni a közösségünket. Ezt is hirdettem, hogy a gyarmi csendes napokra készülünk újból, februárban két alkalommal fogjuk megszervezni, február 8 és 10 között, második alkalommal két héttel később, február 22 és 24-e között, még mindkettőre vannak helyek lehet jelentkezni, feliratkozni. Ezek a hitmegítő, nagyon gazdag lelkiségi alkalmak. Az újságértelésekre fogadunk még el ma jelentkezéseket, de ez a utolsó nap, mert holnap már leadom az esetségbatlakba az összesítést, tehát aki az üzenetet a református családra szeretne megedelni, vagy Irek Izraelről éjféli kiáltást, vagy a Family című család folyóiratot hátul az asztalon a mamik felett iratkozni. Könyveket is lehetnék kapni, falinaptár is van még néhány darab, akik nem tudott hozzá még vásárolni belőle. Remélem testvérekkel köszönöm, hogy ne felejtsék, kiadtuk a meghívókat, ma este 6 órás istentisztelet folytatásában lesz az újévi gyűlésünk, várjuk szeretettel a testvéreket. És megérkezett az éjféli kiáltás és Hírek Izraelről című folyóirat utolsó száma az elmúlt évre vonatkozott, tehát amit múlt évre megrendeltük, hátul az asztalnál átveheti. Most pedig a szokásos újévi jelentést szeretném felolvasni. Először is a gyülekezetünk népmozgalmi adatait közölni. Az elmúlt év folyamán kereszteltünk a gyülekezetben 20 személy, 14 fiú és 6 lány. Temettünk 21 személy, 7 férfi és 14 nőtestvérünket. Konfirmált 5 személy, 1 fiú és 4 lány. Eskedtünk 8 pár, ebből 6 egyezőikkel is református volt és 2 legyes vallású házaspár volt. Gyülekezetünkbe beköltözött 10 személy és kiköltözött 31 személy. A gyülekezet jelenlegi lélekszáma 1450. Szokásban van az, hogy a 12 kolozsvári gyülekezet megküldi egymásnak ilyenkor az elmúlt év népmozgalmi adatait. Sajnos nem kaptuk meg mindegyik gyülekezetből, két gyülekezetből nem érkezettet, de csak egy kicsi kitekintés és kicsi statisztikai tükör arra nézve, hogy a 10 gyülekezet, amelyiknek az adataival rendelkezünk, összesen mit mutat a keresztelés, temetés és konfirmálás vonatkozására. a tíz gyülekezetben, ahonnan megvannak az adatok, összesen 173 keresztelés volt, és 330 temetés. Tehát szinte pontosan kétszer a temetés, mint a keresztelés. És ezeken belül érdekes a megoszlás. Egyetlen egy gyülekezet, a tóközi gyülekezet dicsekedett azzal, hogy ott nem volt papadási elmulatkozásban, mert 17 keresztelés mellett csak 17 temetésük volt. Viszont van olyan gyülekezet, például a monostori nagy gyülekezet, ahol csak 8 keresztelés volt 35 temetés mellett, vagy például a Hidelgek gyülekezetben 4 keresztelés volt csupán 30 temetés mellett. Úgyhogy kiadható félre van jönnek gyülekezet kocsmányi szinten. A 10 gyülekezetben összesen konfirmált 86 személy. 86. Ez fele annak, ahányat kereszteltek összesen a 10 gyülekezetben, úgyhogy nagyon papadó tendencia jelent ez. Például Hidelgen csak 1 konfirmált, nálunk csak 5, ez is nagyon-nagyon még pont, amit gyülekezetünk vonatkozásában, és tudjuk, hogy jövőre már csak 3 konfirmálósunk lesz. Tehát öröm az, hogy ehhez képest 2 év múlva már 7 gyerekünk konfirmált, tehát mostani kezdőcsoportban már 7-en vannak. Hát ezek a négy mozgalmi adatok helyi szinten és egy kicsit kitekintve a város gyülekezetéhez. Nézzük meg testvérek, a gyülekezetünkre vonatkozóan az anyagi helyzete. Az elmúlt évben az összevétel 319.459 lev volt. Ez 5 nagy tételre oszlik, nem fogom felolvasni részletesen, kapcsolatosan mindegyik tétel, hanem így csoportosítva fogom közölni, hogy a 319.459 millió terület össze a bevétel vonatkozásában. A legnagyobb összeg az egyháztartó járulékok, versenypénzek és adományokból terülik össze, 114.537 lej. Diakóniai bevételek, hát ez a szerepes szokat verseny, 51.606 lej. Más bevételek a szponzor adományából 9.677 lej jött be. Bérjövedelmekből van a másik nagy összegű 108.360 lej. És más egyházi támogatásból 35.279 lej, ez fizetési kiegészítés címén érkezik az esetleges lakóink keresztül, majd aztán a fizetésekben fog landolni. És a 319.459 lej mellett az összkérdésnek a tavaly 272.233 lej volt, ami után egyenlegben maradt 47.226 lej. Nézzük meg, hogy ez a 272.233 lejes összkiadás miből áll. 4 fő tételbe csoportosítva közlöm. A legnagyobb a 178.182 lejes összeg. Ez egy ilyen gyűjtő fogalommal megnevező működési költségek, de azt jelenti, hogy ebben a legtöbb a fizetésekre lenni, nyilván 5 alkalmazottnak a fizetésére, és más kisebb kiadások is vannak ebben a csoportban. Aztán misszió diakonai célra 45.436 lej, más egyházi természeti kiadás, itt főleg a központtartozás, amit az esetesi és püspöki hivatal felé kellett továbbítanom, és a lakbér jövedelmeknek a 10%-át befektetési püspöki hivatalban. Tudni kell azt, hogy a tavaly 11-et kellett fizetni személyenként, minden személy után központi tartozásba az esetleges és püspöki hivatal felé, és valószínűleg ebben az évben még ezt is megállít minden évben egy-egy lejtvágyászatot terület. És átmeneti tételek címén van 14.182 lej. Tehát ebből adódik ki a 272.233 lej. Csak egy kicsi kihangsúlyozása annak, hogy végül is a gyülekezet bevételi és kiadási tételeinél milyen érdekes dolgokra figyelünk fel. Tehát a gyülekezet helyi bevételeinek ugye nagy része az egyháztartójáról, egy persze pénzt is adnak. És ezek végösszege maximum 120 ezer. A helyi gyülekezet működési költségeire pedig 178.182 forint. Azt jelenti, hogyha nem lennének lakvédi jövedelmeink, akkor a gyülekezet nem tudna anyagilag létezni, mert messze több lenne a kiadás, mint a gyülekezet helyi bevétele. És hát ez ugye érdekes tükörképe annak, hogy vajon hogyan nem a lábán egy gyülekezet, nem ilyen lakvédi jövedelmeink például nekünk, de hát Kolozsvár 12 gyülekezet szerencsére ezzel rendelkezik, és ez pótol sok más kérdést, és nyilván ez is tudunk sokat segíteni másoknak is. Hát így néz ki az elmúlt esztendőnek a tükre, a népmozgalmi adatok és a nagyobb felület vonatkozásában. Isten tegye áldottá az új esztendő számunkra, és lelkekben és anyagiakban tudjunk gazdagok maradni innen, és másokat is tudjunk gazdagok.
Folytassuk együttlétünket a 251. énekünk első és második versszakának az eneneklésével. A 251. énekünk első versszakai kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen! Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségembe kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. 457. énekünk első és ötödik verszakának az eléneklésével készünk az áldás fogadására. A 457. énekünk első verszaka így kezdődik: tudom, hogy Jézus él. Szentlélek megáldó, megszentelő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.